Köszönjük azt, hogy szeretetednek jele ez az alkalom, és köszönjük azt, hogy szívünkhöz akarsz szólni, úgy, ahogy csak te tudod megtenni. Köszönjük a te módszereidet, köszönjük azt, hogy nevelni és formálni akarsz. Édesatyánk, szeretnénk nyitott szívvel és füllel állni a te ígéd előtt, szeretnénk befogadni azt. Kérünk, áld meg számunkra ezt az alkalmat. Imádkozunk, Urunk, hogy jelenléted legyen érezhető és tapasztalható, és kérünk, szólj hozzánk személyesen. Amen. Istenünk áldott igét fogjuk olvasni a zsidókhoz írt levél 12. részéből. A zsidókhoz írt levél 12. részéből olvassuk Istenünk ígéjét, a 3. verstől a 11. versel befejezőleg. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván, mert még végig nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen. És elfeledkeztetek-e az intésről, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úrnak fenyítését, semeg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival. Mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, amelyben mindenek részesülnek, korcsok vagytok és nem fiak. Aztán a mi testi apáink fenyítettek minket, és becsültük őket. Avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk ki a lelkek atyának, és élünk. Mert ám azok kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Amen.
Szeretném mondani, amit a Jóisten a szívemre helyezett. Ezzel az igével, ahogy foglalkoztam, a zsidókhoz írt levélt, ahogy ismerjük, és ennek a fő mondani valója, a szenvedő gyülekezeteknek íródott, amelyben bátorítás van, amelyben vigasztalás van a a hívők számára. Ebben az igében is a szenvedéssel kapcsolatos gondolatok, és én azzal kezdeném, hogy ebben a világban sokféle szenvedés van. Ez a világ beteg. Beteg az emberiség, szenved. Vannak, akik már betegséggel születnek, vannak, akik aztán megbetegesznek. Nincs senki ezen a földön, aki ne lenne beteg. Sokszor hallunk olyan bizonyságtevéseket, hogy 90 éves nem volt beteg sohasem. Úgy elcsodálkozok rajta. Hát az nagyon nagy kiváltság, hogy valaki egy életen át egészséges tudott maradni. Ha testileg is van ilyen, de lelki betegség, szenvedés a bűn miatt, aminek a bűn következménye folytán, az emberiség beteg. Ez egy óriási nagy téma. És ezzel ebből egy kicsi részletet olvastunk az igéből, és ez szól az Isten népének. És arra gondoltam, hogy milyen jó, hogy a Jóisten törődik az emberiséggel. Látja, figyeli. Nem hagyta maga sorsára ezt a világot, a szenvedő emberiséget, a bajba jutott emberiséget. És arra következtetésre jutottam, hogy a Jóisten a mennyből figyeli, és tudja azt, hogy kinek milyen betegsége, milyen bajba, milyen szenvedésbe került, és mivel kell megküzdjön, mivel kell harcolnia. És a Bibliából több példát fel tudnék említeni, amikor a pogány százados beteg volt, ugye, a Jóisten úgy rendelte, hogy oda kerüljön egy kis izraelita lány, aki ismerte a Biblia Istenét, és ő tudta, hogy Isten nél nincsen lehetetlen, és nagyon csodálom, hogy az a kislány olyan életerős, bizonyságtevő volt, odállt is. Hittel el tudta mondani, hogy hát én hiszem, hogy meg tudja gyógyítani Isten. Vannak betegségek, amelyek Isten nevét megdicsőítik. Vannak esetek, amikor Isten úgy munkálkodik, hogy egy-egy betegség által csodát tesz, meggyógyítja a beteget, és az ő neve megdicsőül ezáltal. Vannak ezen a földön olyan betegségek, szenvedések, amelyek, mondjam azt, hogy hosszan tartanak, van, akiknek egy egész életen át kell hordozzák ezt a szenvedést, és vannak, akik zugolódva, panaszkodva, nagyon sokszor hallunk ilyen beszédet, hogy miért engedte meg Isten, miért történik ilyen dolog, és mindig úgy magam felé fordulok, és akkor azt mondom, hogy hát miért Istent hibáztatják? Azért, mert nem ismerik, hogy mi történt ott az Édenkertben, amikor a Jóisten az első emberpárnak figyelmeztette őket, vigyázzatok, hogy ne egyetek abból, mert ennek súlyos következménye lesz. Ide vezethető vissza. Ott lett az embernek a bukása, a tragédiája, onnan indult el a szenvedés, és onnan attól kezdve csak mind növekszik. És azt tapasztalhatjuk, hogy ahogy a nép szaporodik, szaporodik a bűn. Ahogy telik az idő, ahogy haladunk a vég felé, annál inkább nagyobb és több a kísértés, annál több a betegség és több a szenvedés ezen a földön. Az elmúlt napokban, mikor hallottuk a híreket, hogy a bányában, Törökországban már 300-at is talán meghaladta a halottak száma. Azoknak a hozzátartozói mutattak belőle, hogy milyen fájdalmat, milyen szenvedést, milyen lelki gyötrelmen kellett átmenjenek. Mert elvesztették, lehet sokan édesapjukat, elvesztették sokan férjüket, hozzák tartozóikat. Ezeket mind csak azért említettem meg, hogy mi, akik Isten gyermekei vagyunk, minket sem kerül el a betegség, a szenvedés. Nem egyforma betegség, nem egyformán kell, hogy szenvedjünk. Van, akinek könnyebb, kevesebb jut belőle. Sokszor még én is feltettem magamba, miért? Miért kell az én testvéreimnek is ilyeneknek lenni, hogy nem hisznek a jó Istenben? Mert ez nekem fáj. Nekem ez gyötrelem. És ha megyek a nagyobb családi körbe, vagy még a legkösebbe, akkor azt mondom, miért? Istenem, miért engedted meg? Hol hibáztam? Most miért engedted meg? Miért adod ezt a próbát? Miből kell megtisztuljak? Hol kell változzak? Ebben az igében ezt is megtaláljuk. És tudjátok, testvéreim, ebben az igében van vigasztalás. Mert, hogy a Jóisten látja, tud róla a mennyben is, és az vigasztal meg, hogy Isten nem nézi tétlenül. Eszembe jut egy ószövetségi történet, és nagyon sokat felsorolhatnánk Dánielt, aki mint ifjú, hát fogságba kerül, elhurcolják idegen nép közzé, és igyekszik Isten mellett megállni. És igyekezett istenfélő módon ott élni. És tudjátok, hogy mi történt vele? Amiért a Jóisten nevét nem tagadta meg, amiért nem hajolt meg a bálvány szobor előtt, hanem ő az élő Istent imádta, és amellett kitartott, hova került? Az oroszlánok vermében. És úgy gyönyörködik a lelkem Dánielben, aki ott az oroszlánok vermében van, és mit tapasztalt meg? Isten jelenlétét. Mikor megy reggel korán a király, aki nagyon szerette, és hát nem jó szántából tette a verembe az oroszlánok közé, és kiáltja a király, hogy Dániel! És akkor szól Dániel, király, örökké élj! És akkor a király szíve meg felvidul, és azt mondja, hát az oroszlánok nem azt mondja. Ó, király, elküldte Isten az ő angyalát, és itt volt, megőrzött. Betömte az oroszlánok száját, befogta, nem árthattak. Ha nyomorúságban vagy, elküldi az Úr az ő angyalát. És tudod, hogy tud segíteni neked a szenvedésben, tudsz segíteni neked a nyomorúságban, meg tudja oldani a problémádat. Csak higgyél benne. Amikor méltatlanul szenvedsz, amikor az Úr nevét szenvedsz, ha bűnért szenvedsz, nem jó azért. Mert mondja a Jóisten igéje, ha sokszor a bűnénkért szenvedünk, vagy másoknak is szenvedést okozunk vele, és jön a Jóisten fegyelmezése. Először figyelmeztet, aztán jön a fegyelmezés. Fegyelmez. Neki sokféle módszere van, sokféleképpen megteheti, és mikor jön a fegyelmezéssel, ne zugolódj ellene. Ne mondd azt miért, hanem alászkodj meg. És kérjed az Urat, hogy bocsásson meg, tisztítson meg, mert a szenvedés által megtisztul a lélek. A Jóisten fel tudja használni azt, hogy megtisztítson a szenvedés által. Hadd tanuljuk meg ebből az igéből, hogy Isten szerető édesatya. Mi is szeretjük gyermekeinket, figyelmeztetjük, aztán még fegyelmezzük is. Azt mi esztetik a mi testi apáink is, szüleink. És akkor fájdalmas is volt, de majd az javára vált a gyermeknek. Volt idő, amikor megköszöntem én is édesanyámnak, hogy fegyelmezett. Akkor nem jól esett. Akkor zugolódtam ellene. Akkor panaszkodtam, hogy édesapámnak. Felnőtt korba eszembe jutott, és azt mondtam, jaj, de jó tett akkor. És hát megóvott a bűntől, a bukástól, a kárhozattól. Ezt teszi a jó atya. Ezt tesz a mi édesatyánk, hogy megóv bennünket a bukástól, a kárhozattól. Megóv bennünket, és ezért engedi meg. De hadd szóljak még az igében arról is, hogy a szenvedésnek az idejét, a mértékét Isten szabályozza. Ő tudja, hogy mikor kell az. Az idejét is meghatározza. Olvassuk a jelenések, hogy lesz 10 napig való nyomorúságtok. Sokszor elgondolkodtam, hát miért csak 10 napig? Valaki mondta, már, hogy az ő életében ez így volt szóró szóra. Isten megengedte, hogy lett 10 napig való nyomorúság. Nem könnyű még 1 napot sem, ugye? Amikor szenvedünk, amikor fáj valami, azonnal a gyógyszer. Azonnal megyünk orvoshoz. Jól tesszük. Hát nem kell, legyünk mi fakírok, meg olyan gyűlölő vagy szenvedő emberek, akik saját magunknak szenvedést akarunk okozni, hanem igyekszünk, hogy a betegséget orvosoljuk, megállítsuk, ne terjedjen tovább. Ez nagyon természetes. És valaki azt mondta egyszer, amikor kijött a kórházból, nem tudom, a testvérek olvasták azt a verset, kórház, köszönöm neked. Mert sokszor a kórháznak is köszönhetjük, hogy ott megműtenek, megszabadítnak a betegségtől, meggyógyítnak. De hányszor köszönted meg az Úr Jézusnak, hogy meggyógyított? Hogy felemelt, hogy megbocsájtott a bűneidet. Hogy szeret úgy, ahogy vagy. És nem büntet. Istennek a szenvedés által nem bünteti az övéit, hanem csak fegyelmezi. És olyan mértékben, ahogyan azt el tudom és el tudod hordozni. Tudjátok, a sátán milyen mértékben tenne tönkre, és végezne velünk, azt nem tudnánk kibírni. És ez a világ már megsemmisülne, ha Isten nem tartaná kézben, és ha sátánnak teljes hatalmat adna. De nem engedi, nem adja meg, szabta neki az idejét, és határt szabott neki. Na, eddig mehetsz, ismerik a jobb életében is. És ilyen jó, hogy egy ilyen Istenünk van. Jobbnak is megengedte a jó Isten, hogy szenvedjen. Jobb nem tudta ezt, hogy hát őtet kikért a sátán. De olyan jó, hogy Isten adott neki előtt, és mindvégig megmaradt hűségesen Isten mellett. És aztán olyan csodálatosan befejezte az életet, úgy olvassuk az utolsó részben, és mikor betelt az élettel. Kívánom, testvérém, hogy ebben az életben legyünk mi is hűségesek az Úrhoz, ragaszkodjunk ő hozzá, bízunk a jó Istenben, és ha enged meg az életünkben próbát, nehézséget, vagy megpróbál bennünket, akkor még jobban ragaszkodjunk hozzá. Még jobban siessünk hozzá, és ő mellettünk fog lenni, nem fog magunkra hagyni, hanem küldi az ő angyalát, küldi az ő lelkét, hogy vigasztaljon, hogy erősítsen, hogy el ne bukjunk. Az Úr segítsen bennünket, hogy ebben a világban, ahol annyi a szenvedés, ne szenvedjünk a bűnök miatt, a bűn miatt, hanem ha szenvedünk, az Úr nevéért szenvedjünk. És a szenvedőknek pedig nyújtsunk vigasztalást. Ne szenvedést okozzunk, hanem a szenvedőknek nyújtsunk vigasztalást. Az Úr adjon nekünk ehhez erőt, és segítsen bennünket, hogy legyünk mi mindig azok az emberek, azok a hívők, akik az Úr mellett hűségesen mindvégig megállunk. Amen. Az énekar szolgálatát hallgatjuk meg, és azt követőleg hallgassuk meg egy szolgálattal Megyesi Jenő testvér.
Jézus, én a lábad, szállj a szörny, és sorsolád, Jézus, én a lábad. Alkalommal a filmben. Azt láttam, hogy volt egy amerikai anya, aki ő tökéletes anya akart lenni. És ő tökéletes gyerekeket akart felnevelni. Mindent elkövetett azért, hogy ő tökéletes legyen, és a gyermekei is tökéletesek legyenek. És egyszer csak rájött, hogy sem ő nem volt tökéletes, sem a gyermekei. Hát a gyermekek, a fiúgyerekek különösen kikaptak az anyán, és elkezdtek vele vitatkozni, és veszekedni az anyjával, és akkor ő rájuk hordított, ahogy csak bírt. És ezzel még rosszabb lett a helyzet. És akkor rájött arra, hogy ez így nem működik. Hanem úgy működik, hogy nem azt kell elérni, azt kell mondani a gyereknek, hogy mit vár el tőled az Úr Jézus Krisztus, hanem azt, hogy mit tett érted az Úr Jézus Krisztus, hogy milyen kegyelmes volt hozzánk. Hogy mikor mi nagyon bűnösök voltunk, akkor is ő nagyon szeretett bennünket, és megbocsátotta a mi bűneinket, vétkénket. És utána pedig arra is rájött, hogy amikor ő is elkövetett valami bűnt, a gyerekektől bocsánatot kérni, hogy bocsássatok meg nekem, és akkor minden gyerek a másiktól is, meg az anyjától is bocsánatot kért, amikor valami bűnt elkövetett. Tehát erre rájött, hogy valóban lehet a gyerekekkel. Azért mondom ezt itt az anyáknak, mert van sok kicsi gyermek, és hogy az anyáknak különösen jó ez, hogy tudják, és mi nekünk is szülőknek és nagyszülőknek, mert a gyermek sokszor zsarnokoskodik, és nehéz vele. Hát a pedagógia, ez egy nagyon szép tudomány, és nehéz elsajátítani. Emlékszem, mikor 5.-6. elemista voltam, volt egy nagyon jó matematika tanárunk, aki nagyon sokat tanított, és rengeteget tanulhattunk tőle, de rettenetesen ideges ember volt. amikor nem jutott valami eszünkbe hirtelen, vagy valamit nem tudtunk, azonnal egy pofon is a falhoz vert bennünket, még a lányokat is ütötte. És hát a helyzet annyira rossz volt, hogy már rettegtünk, amikor jött a matek óra. És történt az, hogy ő hetediktől már nem tanított bennünket, jött egy másik tanárunk, matek tanárunk, az meg olyan szépen beszélt, meg elviccelte egy részt az órában, az órát, és olyan úgy odafigyeltünk, hogy mindenki, alig vártuk, hogy jöjjön a matek óra. Tehát sok függ a pedagógustól is, és a pedagógiától is, hogy viselkedünk a gyermekekkel. Meg lehet őket nyerni, de el is lehet távolítani őket. Hát mi gondolom, hogy azt a részt választjuk, hogy a gyerekeket nyerjük meg. És legjobban a kegyelemmel lehet megnyerni őket. Szó van itten például a fenyítésről, nem beszélek, hogy a nagyobb gyerekeknek szükség van a fenyítésre, mert ők nem tudnak másképpen megjavulni. Van olyan gyerek, akit nem szabad fenyíteni, mert akkor csak elrontjuk. Tehát itten gyerek és gyermek is váltja egymást. Meg kell ismerni a szülőnek a gyereket, hogy még milyen, és még az egy családban lévő gyerekek is különböznek egymástól. Van, akit egyáltalán nem szabad fenyíteni, van, akit csak állandóan fenyíteni kell, hogy javuljon meg. Hát ezért meg kell tanulni ezt a pedagógiát is, és Isten minket megtanít erre is, hogy hogy fegyelmezzen bennünket, és hogy fegyelmez bennünket, és mi is megtanuljuk meg az Úr Jézus Krisztustól ezt, és akkor nem leszünk tökéletesek, nem lesz tökéletes gyermekeink, de jó hívő gyermekeink lesznek. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.
Újból az énekkar szolgálatát hallgassuk meg, és azután Kis Ábel szolgálatát.
Kezed, ha megérik már elég, csak szólj egy szót, Uram. Újjá lesz így az életem, fájdalmam elsuhan. Érincs hát kezeddel, ó Uram, kérlek most tégy csodát. Életem lankadó húrja hín, jöjj terem csalódián. Kezed, ha megérik már elég, csak szólj egy szót, Uram. Megsebzett szívre jól tudom, jogi csak nálad.
Ferenc, zörgess be hozzám! Zörgess be, Úr Jézus, hozzám, nagyon várlak téged. Kész a szívem befogadni, ennek vágya éged. Most tisztára a szívemet, életem szenteld meg, hogy hű legyek hozzád mindig, mint szeretett gyermek. Zörgess be, Úr Jézus, hozzám, legyek veled boldog, ne legyen szívemben hiány, mert az káros dolog. Legyek telve kegyelmeddel, szívem éljen néked, nem akarok másra járni, egyedül csak véled. Zörgess be, Úr Jézus, hozzám, ez a legfőbb vágyam. Így lesz áldott a nappalom, és kellemes az ágyam.
Érezhessem szent országod, dicső jelenlétét, jöve Jézus, adj szívembe, áldott örök békét.
Újból az énekar szolgálatát hallgatjuk meg, és Nagy Tamás testvér szolgál.
Igeverset, pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazságos, békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződnek általa. Ez az igevers bizonyítja azt, hogy többféle fenyítés van, és én egyfajta fenyítésről szeretnék bizonyságot tenni, amit tapasztaltam életemben, és még szeretnék egy pár igeverset felolvasni. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, az megfenyít, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Testvérünk beszélt arról, hogy van testi fenyítés is, amikor testileg szenvedünk betegségben, és ez egy fajta fenyítés. De úgy gondolom, hogy talán lehet még nagyobb fenyítés az, amikor lelkileg fenyít bennünket az Úr, és lelkileg tapasztalunk sivatagokat a mi életünkben, amikor nem virágos kertben megyünk keresztül, hanem sivatagon megyünk keresztül, és óhajtozunk a friss vízre. És egy ilyen fenyítést tapasztaltam életemben, és fel szeretnék olvasni két igeverset, az Ézsaiásból, Ézsaiás 54. Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előtted arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked, mondja, megváltó urad. Mert úgy teszek, mint Noé idejében, ahogyan megesküdtem, hogy nem árasztja el Noé özönvize többé a földet, úgy esküszöm meg most, hogy nem haragszom rád, és nem dorgálok meg többé. És a 7. vers, egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. Amikor az Úr egy pillanatra leveszi az ő tekintetét rólunk, és haragjában egy pillanatra elfordul tőlünk, akkor tapasztaljuk meg, hogy mennyire csodálatos az, amikor tapasztalhatjuk az Úr közösségét, azt a közösséget, amelyet naponta megújít velünk, és amikor nincs ez a közösség, amikor talán bűneink miatt elfordul egy pillanatra tőlünk, tapasztaljuk, hogy sivatagon megyünk keresztül, és tapasztaljuk azt, hogy mintha az Úr már nem szeretne bennünket. És egy ilyen tapasztalat volt az én életemben is. Egy ideig úgy éreztem, hogy mintha elhagyott volna az Úr, és a tegnap csendességemben, amikor sok feladat várt még rám, és az Úr úgy rám terhelte, hogy menj be és imádkozz. És egy zsoltárt kaptam az Úrtól, amiből egy igeverset szeretnék felolvasni, ami úgy tűnt számomra abban a pillanatban, hogy friss víz, üde víz, amely megfrissít engem. Szépségedet a király kínvánja, mert ő a te urad, borulj le előtte. Milyen csodálatos, hogy az Úr szépségünket kívánja. Pedig mi úgy tapasztaljuk, és én úgy tapasztaltam magamon, hogy én rút vagyok. Mi van bennem, ami olyan szép? Uram, mi van bennem, ami olyan szép? És sokszor elfeledkezem rólad, sokszor zugolódok, sokszor nem úgy cselekszem, ahogy te elvárod tőlem. Mi van bennem, ami olyan szép? És mégis az Úr azt mondja ebben az igeversben számomra is, a gyülekezet számára is, szépségedet a király kívánja. Kíván bennünket az Úr, testvérek, és akarja velünk a szövetséget újból megújítani, és akarja, hogy csendességben vele legyünk közösségben. Kíván bennünket. Milyen csodálatos, testvérek. Nem hagyja el bennünket az Úr. Szeret bennünket az Úr. Kíván velünk együtt lenni. És csodálatos dolog ezt megtapasztalni. Azt mondja az igevers további része, mert ő a te urad. Milyen jó megtapasztalni, hogy ő a mi urunk, és felüdít bennünket. És azt mondja a vége az igeversnek, borulj le előtte. Hadd tegyem én is naponta ezt, tapasztaljam meg, hogy kíván engem az Úr, szeret engem az Úr, mert ő az én uram, s boruljak le előtte, és imádjam őt. Amen.
Oh, elolvasni ezt az igének egy pár versét ebből a fordításból. A bűneleli harcban még nem kellett szembenéznetek a halállal. Isten fiai vagytok, és ő bátorít benneteket. De ezt a bátorítást elfelejtettétek. Fiam, vedd komolyan, ha az Úr nevel téged, és ne veszítsd el a kedved, amikor megfegyelmez. Mert az Úr megneveli azokat, akiket szeret, és megfenyít mindenkit, akit fiává fogad. Fogadjátok el, és vessétek alá magatokat az ilyen nevelésnek. Tekintsétek ezt az édesapátoktól jövő megfegyelmezésnek. Mert ez a bizonyítéka, hogy Isten úgy bánít veletek, mint a fiaival, hiszen minden fiút megnevel az apja, mindenkinek szüksége van a fegyelmezésre. De ha soha nem kaptok fegyelmezést, akkor nem is vagytok igazi fiúk, hanem csak törvénytelen gyerekek. Ezen kívül mindegyikünket fegyelmezett és fenyített a földi édesapánk, akit tiszteltünk. Mennyivel inkább kell engedelmeskednünk és szellemi édesapánknak, hogy élhessünk. Földi apánk csak rövid ideig fegyelmezett bennünket, ahogy neki tetszett. Isten azonban, ami érdekünkben fegyelmez és nevel, abból a célból teszi ezt, hogy szentek lehessünk, olyanok, mint ő. A fegyelmezés meg a fenyítés ugyan nem tűnik kellemesnek, amikor kapjuk, sőt, inkább keserves és szomorúságot okoz, később pedig igazságot és békességet eredményez annak az életében, aki a fegyelmezés által megedződött. Én most egy másik módszeréről a fegyelmezésnek szeretnék megemlékezni, ami ezelőtt 44 éve történt, és hát abban az időben 6 hónappal azelőtt tértem meg, és egy másik kis testvérnővel, a néhai Illés Katicával voltunk egy albérletbe, és egy ilyen májusi hónapban, 70-ben estére nyugodtan lefeküdtünk, mint máskor hallottuk, hogy valahol víz van, de én csak úgy gondoltam, mint Bihar megyében sokszor volt ilyen, hogy küntött, jött egy nagy eső, és azt mondták, hogy ma árvíz lesz, de csak olyan, hogy kiöntött a patak, meg az árok, és még úgy tetszett nekünk, mert lubickoltunk a vízbe, mezitláb járkáltunk, gondoltuk, hogy egy ilyen nem vettük komolyan, és Istennek ez egy különleges fegyelmezése volt, ami akkor volt 70-ben az árvíz. És mint fiatal megtértek, a szomszédok verik az ablakot, hogy keljünk fel, és menjünk fel a, hát sehol semmi, száraz a föld. De szinte hallatszott egy morajlás, és jött a víz, és már bokáig ért, már azt se tudtuk, ott kapkodtunk, és a házi néni, egy református néni volt, azt mondja, gyorsan menjünk fel a padlásra. Ami holmiaink volt, hirtelen összekapkodtuk, és feltettük a szekrény tetejére. Egy kis oldalszobába laktunk, és felmentünk a padlásra. Hát, mikor felértünk, a házi néni felhozott egy nagy vastag Bibliát. Úgy megszégyeltük magunkat, hogy mi úgy gondoltuk, hogy na, megtértünk, és de mi lesz itt? Nem gondoltuk, hogy ez egy ilyen, ilyen vizet mi soha nem látunk. A Kendi utcán laktunk a 99 szám alatt, és ezt úgy kell elképzelni, hogy ahogy ment az út lefele, az utca mindig mélyebb-mélyebb volt. Ott 2 méteres víz volt, és nagyon, hát ez egy olyan fegyelmezés volt Isten részéről nekünk is, mint fiatal megtérteknek. Egész éjszaka nem tudtunk aludni, imádkoztunk ott a padláson, és mondtuk, hogy mi valljunk meg mindent, hogy hát, ha most tényleg meghalunk, és az Úr elvisz bennünket, és akkor ez olyan nehéz volt, nem ilyen könnyű, és imádkoztunk, és egész éjjel fent voltunk, még fájdalmunk is volt, minden előjött, aztán reggel, ez csütörtök este 11 óra volt, és reggelre világos lett, de szakadt az eső, esett az eső, esett, na mi lesz, itt egész nap esett. És hallottuk, hogy majd később tudtuk meg, hogy az utca elejéről már mentettek, de ott olyan nagy volt a víz, nem tudtuk, hogy mi történik majd velünk. Megint beesteledett, és Borzasztó jajgatás, arra sokan tartottak állatokat. Volt, hogy lerogyott a ház, csak egy-két cserep kezdett potyogni, és akkor egy nagy bum, és akkor arra felmentek a tehenek, az állatok ott bőgtek, és mi ezt mind néztük, és azt mondja a házi néni, gyertek át, egy ikerház volt a fiának a házteteje, hogy menjünk oda, mert ezt a háborúba építették ilyen darabokból, és nem biztos, hogy megmaradunk. És akkor ott a tűzfalat kivágták, és mi is, a fia átmenekített minket oda arra a másik tetőre. Hát olyan ijegység volt, mindenki meg volt rémülve, de annak örültünk, hogy a házi néni felhozta a Bibliát, mert olvastuk a Bibliát, és az olyan békességet adott, és tényleg olyan megvalva, mindent olyan szabadabbak voltunk, de teljesen kilátástalan volt az életünk. Ha kinéztünk, mindenfelé síkvíz, mert azt hittük, hogy az egész város már ellepte a víz, olyan nagy, itt hallottuk, hogy voltak részek, ahol csak átfutott a víz, majd utólag tudtuk meg, és aztán beesteledett péntek este, ugyanígy folytatódott, esett. Nem is tudtunk aludni egyáltalán. És akkor szombat délbe kezdtek oda jönni az utca hátuljára. A házinének volt azelőtt egy fiú, akinek eszébe jutott, és kimentette a vízből, és akkor minket is csónakkal kihoztak. És először is az volt az első, hogy megkerestük a testvérünket. És aztán vasárnap eljöttünk az imaházba, pünkös volt, és olyan nagy öröm volt, Barta testvér mondta, hogy imádkozunk, és mindenki megy menteni, mert mindenkinek a holmi a vízbe volt, mindenfele, hát borzalmas volt, és aztán Huszti bácsi jég hívtak meg engem oda. Én tudom, hogy csak elmentem, és csak bedőltem az ágyban, mert nem volt, egyáltalán nem aludtam, és nem volt erőm, még menni is alig tudtam. És akkor örvendeztünk, hogy senki nem halt meg, mindenki életben van. Ez egy olyan, az egész város volt, aki hibáztatta jó atyát, szitta, átkozta, voltak, de Isten gyermekei azok egymáson segítettek, és mindenfele mentek menteni. És hát az is még nagyon érdekes volt, hogy majd, mikor lejöttünk a padlásról, a házi néninek így, a szekrények állt a víz tetején, olyan magasan volt a víz, a miénket meg úgy adta a jó atya, olyan kis keservesen gyűjtöttünk össze valamiket, így amik albérletben lakik az ember, hogy kidőlt a közfal, és pont oda dőlt a szekrény tövébe, és azt ott megfogta. És amit arra felraktunk, ágyneműt, minden ruhákat, az mind megmaradt. És akkor, hát ez is csak egy kis anyagi dolog, de ennek is örvendeztünk, és olyan szeretet volt a gyülekezetben, minden testvérek. És akkor hétfőn eljöttek Nagy Albert testvérék, és elvittek minket oda hozzájuk. Traktorral jöttek be oda, mert oda, ott még mindig víz volt, ahol mi laktunk, és ott laktunk náluk 8 hónapig ingyen, mert nem fogadtak el tőlünk pénzt. És olyan sok szeretet volt ottan, és megismertük egymást, oda is jöttek sok keresztény testvérek, testvérgyülekezetből imádkozni, meg hétközben is rengeteg vendég volt, és ott is imaközösség volt, innen is ment, ők is jártak ide, onnan is jött, a gyülekezetből is jöttek oda, és nem volt fárasztó kimenni oda olyan messze, este 12 órakor jöttünk, meg mentünk haza az imádkozásból, és olyan boldogok voltunk, úgy betöltött az Úr, hogy sokszor visszasírom még azokat az időket, és visszaemlékezem arra, hogy milyen boldog is volt az, és én szeretném azt mondani mindenkinek, hogy térjünk meg, és döntsünk az Úr mellett, mert nem tudhatjuk, hogy mi következik, és az életünkben, és olyan döntéseket tudunk hozni, ha megtérünk, amit az Úr segítségével hozunk meg. Mégpedig, ha nem vagyunk megtérve, akkor lehet hozunk döntéseket, amit ugyan megbocsájt az Úr, de a következményeket hordozni kell egy életen át, és nem mindegy, hogy örülök, hogy a gyülekezetünkben nagyon sokan megtértek, és fiatalok, és mikor mi már úgy idősebbek vagyunk, meg csontosodunk, így mond, és nehezebb a változtatás, de Isten azt akarja mondani, hogy mindannyian döntsünk és térjünk, és fogadjuk el az Úr fegyelmezését. Ez is egy fegyelmezés volt, és azóta még nagyon sokszor fegyelmez az Úr testvérek által, próbák által, és hogy van egy kis ének, a próbák jönnek, mennek Jézus által, mind eltűnnek. Ami most nagyon nehéz, lehet, hogy holnap már Isten által tudunk győzni azok felett, és én is sok erőt kívánok mindenkinek, és magamnak is, és másoknak is, hogy tudjunk győzni a mindennapi harcokban. Amen.
Hálásak vagyunk, gondolom, mindannyian az Úrnak, hogy itt lehetünk az ő házában, az ő jelenlétében, és már szólt hozzánk. Most az énekkar szolgálatát kérjük, aztán az igéből fogok szólni.
Oh,
figyelmeztetés. Nem mindig szeretjük. Valamikor kikerülnénk. De sokszor életeket ment, ha figyelembe vesszük a figyelmeztetést. Ha figyelembe vesz egy-egy sofőr egy-egy tiltótáblát. Ha figyelembe veszi a tengerparton üdülő, a tengeri mentőknek a figyelmeztetését nem ajánlatos fürödni. Volt már olyan, amikor emiatt tengerbe fulladtak. Egyszer egy börtönviselt embert megkérdeztek, hogy hogy került ide. És nagyon egyszerű és nagyon-nagyon szívbemarkoló válasz volt. Azért kerültem ide, mert soha nem fenyítettek meg, soha nem figyelmeztettek. Azért kerültem ide. Sok jó tapasztalatot hallottunk már, és a bizonyságtevésekből és az eddig elhangzott szolgálatokból már sok mindent leszűrhettünk és épülhettünk. Mégis egy néhány dolgot szeretnék elmondani, amit az Úr a szívemre helyezett az ő figyelmeztetésével kapcsolatban. Kikerülnénk talán sokszor, ahogy mondtam. Mégis Isten az ő bölcsessége folytán azért, mert szeret bennünket, azért, mert elhívott az ő követésére, és mert elhívott arra, hogy részestársai legyünk az ő örökségében, a mennyben, azért, mert bennünket vele együtt akar látni, ezért vezet, és a vezetésében benne vannak olyan módszerek, amelyeket mi talán sokszor kikerülnénk, amelyek talán sokszor nem kellemesek, de amelyek végül is a mi lelkünk javát szolgálják. A zsidókhoz írt levél, ahogy az már volt említve, nehéz helyzetben levő testvéreknek, gyülekezeteknek szólt, akiket üldöztek az ő hitükért. És nem holmi könnyű dolgokról volt szó, hanem életükről. Hívők kilettek, és zsidó barátaik, testvéreik, családtagjaik gyakran kiközösítették, és sok mindennel szembe kellett nézniük. És ennek a közösségnek írja az író, akit nem tudjuk, hogy ki, csak feltételezések vannak, ezeket az igeverseket idézve, hogy már az volt említve a példabeszédek könyvét is, ahogy az már, ahogy arról már volt szó, hogy fiam, nevesd meg az Úr fenyítését. Testvérek, nagyon-nagyon csodálatos az, hogy Isten szeret bennünket, és hálásak lehetünk azért, hogy szeretetéből az életünkben beavatkozik. És egy néhány dolgot szeretnék elmondani arról, hogy mi segít nekünk abban, hogy helyesen viszonyuljunk az isteni figyelmeztetéshez. Sok formája lehet ennek a figyelmeztetésnek, ahogy azt már hallottuk. Lehet testi betegség, időszakos vagy hosszú távú, végleges, lehet haláleset, lehet az, amikor Isten áthúzza terveinket, lehet természeti katasztrófa, lehet az, ahol, ahogy már volt róla szó, amikor megrendül saját magunk képességeibe vetett bizalmunk, meg sok minden, amit biztosnak hittünk. De Isten szeretetéből cselekszik. Arról is volt már szó, hogy óriási különbség van a között, amit Isten megenged az életünkben, szuverén akaratából, és azok között a helyzetek között, amikor valaki a saját tettei nyomán kerül nehéz helyzetbe, például aki egy büntényt követel és börtönbe kerül, az a saját életének a következménye. Igaz az, hogy Isten ezeket a helyzeteket is használhatja javára, és fordíthatja az ő lelki üdvére. Mi motivál tehát bennünket abban, hogy helyesen viszonyuljunk az isteni figyelmeztetéshez, az isteni fenyítékhez, fegyelmezéshez? Hogyan nézzünk rá? Az első dolog, amit már említettek a testvérek, és amit csak szeretnék megismételni, az, hogy a figyelmeztetés Isten atyai szeretetéből fakad. Ha nem lenne édesatyánk, ha nem szeretne bennünket, akkor elhagyná, hogy menjünk, amerre látunk. Tegyünk, amit akarunk. Nem állítana sorompókat. És itt az író említ egy nagyon-nagyon élesen szembeötlő példát. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor úgy bánik az Isten veletek, mint fiaival, mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, amelyben mindenek részesültek, korcsok vagytok, és nem fiak. Vagy, ha úgy tetszik, ahogy az már említették, törvénytelen gyermekek, akinek a sorsa nem érdekli az apát. Isten az ő nagy szeretetéből fenyít bennünket. Azért, mert örök céljai vannak az életünkkel. És lehet, hogy nem így tűnik mindig. Lehet, hogy sokszor, ahogy mondja az ige, nehéznek tűnik, vagy fájdalmasnak. De emeljük fel tekintetünket, és lássuk meg emögött, vagy ez előtt Isten nagy szeretetét. Úgy mondom ezt, mint aki nem mindig látta. Úgy mondom ezt, mint aki mindig fel akar emelni tekintetét, és látni azt, hogy Isten nagyon-nagyon szeret. És mivel szeret, ezért nem közömbös számára a mi sorsunk. És mivel szeret, ezért jónak látja azt, hogy személyre szabott módszerekkel vezesse az életünket. Engem nem úgy fenyít, mint a testvéremet. A testvéremet nem úgy fenyíti, mint engem. Mert különböző emberek vagyunk, és személyre szabott módszerei vannak. És most, amikor saját életünkre gondolunk, legyen a szívünkben hála Isten szeretetéért. Megtörténhet az, hogy nem látjuk még a célját a helyzetünknek, megtörténhet az, hogy még nem látjuk minden fenyítésnek a végkimenetelét. De Isten az ő szeretetéből engedi meg. Ő kereken látja az életünket. Azt mondja az ige, hogy a mi testi atyáink is fenyítettek bennünket, mert szerettek. Hát Isten sokkal bölcsebben szeret, mint testi szüleink, édesapánk, édesanyánk. Ő teljességében látja az életünket. Isten sokkal bölcsebben szeret, mint akár pedagógus, tanár, nevelő. Erről eszembe jutott az, hogy amit Megyesi testvér mondott, hogy a jó pedagógus is olyan, mint a jó pap, holtig tanul, mégis tanulatlan hal, meg azt szokták mondani. És talán mindenki így van, aki emberekkel foglalkozik, nem lehet azt teljesen kitanulni, mindig tanul az ember valamit. Mégis Isten sokkal bölcsebben figyelmeztet, és szeretetéből teszi. Szeretetéből és szeretetének a végkimenetele az, hogy vele együtt legyünk. Nem tudom, hogy milyen Isten szeretet, milyen jeleit tapasztaltuk Isten szeretetének az életünkben, a nehézségben. De már volt erről szó, és visszaemlékszem bizonyságtevésekre, amikor elmondtuk, hogy Isten egy-egy betegséget, egy-egy nehézséget a javunkra fordított, és úgy beszélhettünk, mint Ezékiás, aki azt mondta, hogy áldásul volt nékem a nagy keserűség, mert kivontad lelkemet a pusztulás gödréből. Amikor az Úr nevelési módszereit látjuk az életünkben, amikor kellemetlen helyzeteket enged meg, amikor fenyít, amikor figyelmeztet, akkor gondoljunk arra, és legyen a szívünkben az, hogy ezt szeretetéből teszi. Nem mindig látjuk ezt, de szeretetéből teszi. Hogyha mindig csak simogatna, ha soha nem fenyítene, az a szeretet, az majom szeretet lenne. A szeretet nélküli fegyelem pedig, a szeretet nélküli fenyítés, az pedig durva. Ő bölcsen ötvözi a kettőt. És ez a hitünk, ez a bizalmunk, ez a meggyőződésünk soha ne lankadjon bármilyen körülmények között. Legyen ez előttünk, életünk minden egyes helyzetére vonatkozóan. Isten szeretetéből teszi, amit tesz az életünkben. Nem a véletlen játéka ez, nem a véletlen játéka az életünk, hanem Isten bölcs terve. Mert ő neki örökkivaló céljai vannak. Azt is látjuk, amit már az előbb említettem, hogy Isten céllal teszi, amit tesz az életünkben. Céllal figyelmeztet. És csak egy néhány célkitűzést, amelyet Isten elérhet az életünkben azáltal, hogy figyelmeztet bennünket. Az egyik, mit mond az ige, szentségben, mert ám azok kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Fenyítése által szenteli és tisztítja az életünket. A nehézségben sokszor kiderül az, hogy mi lakik bennünk. Olyan dolgok, amelyek nem derülhetnek ki a sima utakon. Kiderülnek. Azt mondja Mózes 5. könyvében az ige, hogy emlékezzél meg az egész útról, amelyen vezetett téged a te Istened az Úr immár 40 éve a pusztában, és megsanyargatott, hogy megtudja, mi van a te szívedben. Isten tudta jól, de a nép is rájött arra a pusztai vándorlás során, hogy álljon meg a menet, mi olyanok vagyunk, hogy el se képzeltük volna. Annyi minden megszódik az életünkben, annyi zúgolódás, annyi panasz, annyi minden, amit el sem képzeltünk volna. És amíg erre rá nem jövünk, a fenyítés nyomán, addig nem szentelődhet az életünk. Addig nem tisztulhat az életünk. Istennek a másik célja, amit mond az ige, hogy igazság békességes gyümölcsét teremje az életünk. És eszembe jutott a 119. Zsoltár, amelyik azt mondja, hogy a te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk. Igazság békességes gyümölcsét teremje az életünk. Igazság és békesség. Együtt jár a kettő. Isten a nehézség, a szenvedés, a fenyíték által kiigazítja az életünket sokszor, és megigazítja, hogy igazságot teremjen az életünk, hogy igazán járjunk, hogy kiegyenesedjenek a görbe utak, hogy lehúzza a leplet a hátsó szándékokról, azért, mert szentelni akar bennünket. És ez az igazság, ez békességet ad. Érdekes módon, vagyis hát nem érdekes, mert isteni törvényszerűség, amíg az ember nem jár igaz, egyenes úton, addig törvényszerűen nincsen békesség a szíve mélyén. Az igazság békességgel jár együtt, és nagyon sokszor megtapasztaltuk már, és megtapasztaltuk már sokan valószínűleg, megtapasztalták már olyanok is, akik talán nincsenek közöttünk, hogy Isten az ő életükben, életünkben a szenvedés, a nehézség által, a fenyíték által kiegyenesített dolgokat és békességet adott. Azért, mert amikor az ember elkezd igazságban járni, ahogy azt János apostol mondja, akkor békesség lesz az életében. Ameddig nem jár igazságban, addig akár bevallja, akár nem, békétlen az élete. Istennek tehát nem csak az a célja, hogy szenteljen, hanem hogy igazság békességes gyümölcsét teremje az életünk, egyenes legyen, és másokat is vonzon ez. Azt is mondja az ige, hogy Istennek az is célja a szenvedéssel, hogy megedződjünk. Azt mondja az utolsó vers, bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak, vagy megedződtek. Akik általa gyakoroltatnak, vagy megedződtek. Más fordítás szerint megedződtek. Nem vagyok sportoló, de látjuk azt, és halljuk, hogy mennyit edz egy-egy sportoló az olimpiai érem megnyerése érdekében. A vasat is tűzben tisztítják. És amikor Isten nehézséget enged meg az életünkben, akkor edzeni akar. Edzeni, és új tapasztalatokkal, új Isten élményekkel gazdagítani, új ige értelmezést adni, új távlatokat a lelki életünknek, olyanokat, amelyeket talán addig nem értettünk volna. Edzeni akar. És aki edződik lelkileg, az teherbíró lesz. Az erősebben jön ki. És képes lesz teheret hordozni, képes lesz a másik helyzetét megérteni, képes lesz arra, hogy az Úr használja az ő életében, az ő kezében, a mások életében és érdekében. Isten edzeni akarja az életünket a nehézség, a figyelmeztetés által, a szenvedés által. Ugyanakkor azt is meg kell említsük, és fontos odafigyelni arra, hogy van itt egy nagyon-nagyon veszélyes, személyes szabadságunk, amelyet Isten tiszteletben tart. Ő neki terve van, és jó terve van az életünkkel. Jót akar velünk. Ugyanakkor azt mondja az ige, hogy fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, sem meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz mindent, akit fiává fogad. Istennek a célja, ahogy említettem, az az, hogy lelkileg növekedjünk, erősödjünk, tisztuljunk, edzettek legyünk, szentelődjön az életünk. De ott van a személyes szabadságunk, döntési szabadságunk, hogy engedelmeskedhetünk Istennek, megadhatjuk magunkat az ő kezében, vagy pedig ellenkezhetünk vele. Látunk olyan példákat, amikor Isten gyermekeit szentelte és tisztította a nehézség, tisztította az isteni figyelmeztetés, a fenyíték. Viszont olyan példákat is tudunk sajnos, amikor valaki a nehézségek folytán elfordult Istentől. Megvan ez a személyes és veszélyes szabadságunk. Mert Isten nem robotokat teremtett, hanem embereket, akiknek döntési szabadságot adott. Kérdés az, és ez rajtunk függ, rajtunk múlik, hogy hogyan jövünk ki a figyelmeztetés, az isteni nevelési módszerekre, hogyan reagálunk. És ahhoz, hogy mi jól reagáljunk, ahhoz, hogy még jobban az Úr közelebb vonjon magához, ahhoz, hogy lelki céljait elérje az életünkben, ahhoz szükséges az, hogy helyesen lássuk őt. Ahhoz szükséges az, hogy szoros kapcsolatunk legyen vele. Szükséges az, hogy a hitünk szárnyain közel legyünk hozzá. És a hit által áthidaljunk minden nehézséget, és szeressük az Urat mindennél jobban. Hogy amikor esetleg nehézséget enged meg, amikor fenyít, amikor figyelmeztet, akkor azt lássuk, hogy igen, Uram, ezt teszed, de szeretsz, és én is szeretlek, és még jobban akarlak szeretni. Azért, mert tudom, hogy jót akarsz nekem. Nem tudom, ki milyen lelki állapotban van most itt. Lehet, hogy hálával gondolunk vissza azokra az esetekre, amikor az Úr figyelmeztetett bennünket. Lehet, hogy úgy vagyunk itt még, hogy talán nem látjuk, hogy az Úr mit akar az életünkben elérni. Az is lehet, hogy vannak kérdések. Nem tudom. De azt tudom, hogy Istennek jó terve van az életünkkel. És azt is tudom, hogy ő vezetni akar bennünket. Legyünk készen engedelmeskedni neki. Legyünk készen megadni magunkat az ő kezében. És amikor figyelmeztet, akkor ne azt kérdezzük, hogy Uram, miért, hanem Uram, mi a célod ezzel az életemben? Mit akarsz elérni? Eszembe jut a vakon született embernek az esete, akit mikor látnak a tanítmányok, azt kérdik a mestertől, hogy mi történt itt? Ki vétkezett? És kezdték kutatni az általuk elképzelt okokat. Az Úr Jézus teljesen másképp válaszol. Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalóvá legyenek az Isten cselekedetei. Kérdezzük inkább azt meg az Úrtól őszintén, nyitott szívvel, Uram, mit akarsz elérni az életemben? Mi a terved velem? És emlékezzünk arra, hogy az Úr személyre szabott módszerekkel dolgozik az életünkben. Ne felejtsük el, hogy másokat is edzett, figyelmeztetett, és velünk is ezt teszi. Mert gyermekeinek tart bennünket. Mint mondtam, személyes felelősségünk az, és Isten kegyelmére van szükségünk, hogy hogyan viszonyulunk a figyelmeztetéshez. Hogy hálásan és szeretettel fordulunk az Úrhoz, vagy pedig ellenkezünk, zugolódunk, másokra mutogatunk, másokhoz hasonlítatjuk magunkat. Legyünk engedelmes gyermekek, akik szeretjük mennyei atyánkat, és akik látjuk azt, hogy mit akar az életünkben elérni, vagy ha éppenséggel nem is látjuk, de szeretjük őt, és ragaszkodunk hozzá, és akarjuk őt követni mindeneknél, és mindenkinél jobban. Szeretjük őt, és ragaszkodni akarunk hozzá. Kívánom ezt magamnak és mindannyiunk életében. Amen.
Atyánk, megvalljuk előtted, hogy nagyon jó vagy hozzánk. A te szereteted, a te kegyelmed hordozott és hordoz életünket. Köszönjük a mai nap áldását, hálát adunk, hogy közelségedben lehettünk, és köszönjük az igei bíztatást, a támogatást. Köszönjük, hogy bátorítottál bennünket, hogy mind gyermekeid legyünk teljes hittel, bizodalommal benned, és hagyd tudjuk minden nap a te az életünket rád bízni, és hadd legyen minden napunk teljesen a te akaratod szerint élve. Kérünk, hogy segíts ebben is, várunk arra, Úrunk, hogy a te lelked vezessen, tanácsoljon, és segítsen nekünk, hogy tudjuk mindenben és mindent a te tetszésed szerint élni és tenni. Köszönjük ezt neked, hogy az Úr Jézus Krisztusban lehajoltál hozzánk, felemeltél, megmentettél, és hálát adunk, hogy mint gyermekeidet a te kegyelmes karjaidban fogod hordozni. Kérünk, légy azokkal, akik megpróbáltatásban vannak, akik betegségben, nyomorúságban szenvednek. Kérünk, hogy keresd fel, nyújts számukra gyógyulást, vigasztalást, erőt és kitartást. Hálát adunk, hogy meghallgattál, és hálát adunk, hogy velünk maradsz. Amen.
Amen.